Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, még nem késő. Erre szólított fel az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán, a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden Ferenc pápa a Vatikánban a szegények világnapján. A vatikáni audiencieteremben felállított asztalokon lazanyát, fasírtot és zöldségköretet szolgáltak fel. A Szentatya szokás szerint az egyik asztalnál foglalt helyet. A római és olasz plébániákról érkezett vendégeket a Vörös Kereszt önkéntesei kísérték. A szegényeknek szentelt nap alkalmából egész héten ingyenes szakorvosi ellátást biztosítottak a Szent Péter tér egyik oldalában kialakított rendelőben borbélyszolgáltatással és zuhanyzókkal. Ferenc pápa 2018-ban vezette be a szegények egyházi világnapját, amelyet minden évben a szegények oltalmazójának tartott Szent Márton ünnepnapja utáni vasárnap rendezünk meg. A Szent Péter Bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén Ferenc pápa áldását adta 13 kulcsra, amelyek a világ 13 országában építendő menedékeket jelképezték. Rászorulóknak szánt otthonokról van szó, amelyeket a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából a Vatikán finanszírozásával a Fanwin Homeless Alliance egyházi szervezet hoz létre Ausztráliában, Brazíliában, Kambodzsában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Csillében, Kosztarikában, Szenegában, Tanzániában, Tongában, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Szíriában és Ukrajnában. A pápa megjegyezte, a világban tapasztalt tömeges éhezés problémája megoldása mellett az apró gesztusokra is figyeljünk, amit minden nap tehetünk saját környezetünkben. A Szentatya az egyház, a kormányok, a nemzetközi szervezetek cselekvését szorgalmazta. Ismételt békefelhívást tett, és az Ukrajnában, a Közel-Keleten, Myanmarban és Szudánban folyó háborúk leállítását sürgette. Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%, 26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgy, hogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Biedermeier mindennapoknak lehetünk részesei a Magyar Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban is. Kamaszharc címmel mutatta be a Pinceszínház a Balatoni József regényéből készült drámát. November 5-én Cifra György születésnapján elindult a 10. Cifra György Fesztivál. November 18-án a Zene Akadémián ünnepel a Budapesti Filharmóniai Társaság és a Héttorony Fesztivál keretében november 17-e és 20-a között először lép fel Erdélyben az 50. jubileumát ünneplő Pujcsics együttes. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A Biedermeier jegyében rendezett kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum is. A galériában Biedermeier mindennapok címmel a Műcsarnok 1938-as festménykiállítása után először láthat ismét a közönség Magyarországon a Biedermeier nevével filmjelzett korszak művészetét átfogóan reprezentáló tárlatot. A Biedermeier a házi örömöket és a családját kedvelő polgár tárgykultúrája. A tükörsima ecsetkezeléssel, derűs színekkel megfestett képek és az egyszerű, jellegzetesen ívelt bútorok stílusának elnevezése. Az egykora német nyárs polgári ízlést kigúnyoló szatirikus kifejezés a Weiland Gottlieb Biedermeier költői álnévből ered. A hagyományosan az 1815-ben véget érő bécsi kongresszus és az 1848-as forradalmak közötti időszakról később lekopott a negatív jelentéstartalom. Magyarországon a Biedermeier az osztrák művészeti hatások mellett fejlődő magyar festőknek köszönhetően gyökerezett meg, és maradt fenn egészen az 1860-as évekig. A kiállításról Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét kérdeztem. Mi az oka annak, hogy a Biedermeier, a stílus, ami 1815 és 1848 között a reformkornak volt egy meghatározó stílusa, az most ennyire fókuszba kerül?
Hát tulajdonképpen mondhatnám, hogy véletlen, de igazából egy tudatos döntés eredménye. Az mindenképpen, hogy mind a két intézményünkben felvillantjuk ennek a különleges korszaknak az arcát. Azt gondolom, hogy azok az alapértékek, amelyeknek a bemutatására a kiállítás is koncentrál, mint a család, az otthon, a házasság, a szerelem, a partnerkapcsolatok fontossága, a barátság, a születés és a halál kérdésének a kezelése, olyan mai napig aktuális problémák, amelyekre nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy egy adott korban milyen válaszokat adtak, illetve hogy ezek hogyan tükröződtek, ezek a válaszok az adott kor művészetében. Itt tulajdonképpen a Biedermeier kiállításunknak a lényege az, hogy ezekre a kérdésekre keresi a választ, nem csak a műtárgyakat teszi egymás mellé, hanem egy olyan koncepció segítségével mutatja be a kort, ami napjainkban is nagyon fontos emberi kérdéseknek a megválaszolására ad lehetőséget.
Ugye a Biedermeier a maga korában a nyáspolgárságnak volt az ízlése, sokszor pejoratív éllel beszéltek a Biedermeierről, mint olyanról. És aztán ez megváltozott, átalakult, és azt kell mondjam, végignézve ezeket a képeket, már-már irigyvésre méltó az a béke és harmónia, amit ábrázoltak. Pláne, hogyha amit ábrázoltak, az is tényleg olyan harmonikus volt, mint amilyennek ábrázolták. Tehát, hogy a képek párhuzamba vonhatók-e magával a valósággal, vagy pedig idealizált ábrázolások ezek?
Hát nyilván a részben idealizáltak, hiszen tudjuk azt, hogy problémák és válságok, harcok nélkül nincs emberi élet, főleg ha figyelembe vesszük, hogy milyen időszakban születtek ezek a művek, de mégis azt gondolom, hogy ez az ábrázolási mód, ez nem a valóság elkendőzésére szolgált, hanem egy nagyon tudatos irány volt, azt hangsúlyozva, hogy az emberi kapcsolatok, az ember belső békéje, a családi otthon megteremtésének a szükségessége, az mindenek előtt való. Maga Széchenyi István vallotta azt, hogy a haza szeretet egyik legfontosabb eleme a megfelelő lakhely, a megfelelő családi otthonnak a megteremtése. És úgy gondolom, hogy ez a mai napig így van, akinek biztos otthona van, akit kiegyensúlyozott családi körülmények öveznek, az minden problémát és minden válságot sokkal könnyebben megél.
Jó szakaszolt és tematizált ez a kiállítás, tehát kezdődik a születéssel, az ifjúkorral, az élet aktív szakaszával, zárul a halállal, és a tematikák pedig.
Többek között bemutatásra kerül a pesti árvíz, a természetábrázolás, a szerelem, a szalon kultúra, a társalkodás kultúrája, és nagyon fontos, hogy ezek a tematikák a műtárgyak által élednek meg, tehát válnak valósággá. Szinte minden tárgy mögött egy történet, egy emberi szituáció rejlik, amit a feliratok nagyon szépen tükröznek.
Magyar és osztrák festők műveit látjuk itt elsősorban. A magyarok közül kiemelendő két nagyon fontos portréfestőnk, Borsos József és Barabás Miklós, és nagyon-nagyon ismert és híres képeket láthatunk itt, amiket a tankönyvekből is ismerhetünk jól. Vörös Marti portréja, Liszt Ferenc portréja, Arany Jánosé, Petőfi Sándoré, Ötvös Józsefé, és még sok mindenkié.
Igen, hát a legjelentősebb portréfestőnk Barabás Miklós alkotásai nagy számban vannak jelen a kiállítás. Tavaly évben rendeztünk Barabás emlékére egy nagyszerű grafikai kiállítást, úgyhogy úgy érzem, hogy a festőnek megfelelő méltó képet adtunk a kiállításaink segítségével, de a nagy nevek mellett olyan kismesterek is megjelennek, akiknek az alkotásai jól tükrözik azt a belső törekvést, hogy ennek a születő polgári társadalomnak a személyiségeit, a jeleneteit, az életképeit megjelenítsék.
Ezek a képek nem mind a Magyar Nemzeti Galériában találhatók eredetileg, ugye, hanem sok-sok helyről sikerült összegyűjteni a kiállítás kedvéért.
Összesen 300 műtárgyat mutatunk be. A legnagyobb része a műtárgyaknak a saját gyűjteményünkből származik. Egy nagyon gazdag festészeti gyűjteményünk van, tehát az alapját a kiállításnak egyértelműen a saját gyűjtemény adja, de olyan kiemelkedő partnerekkel dolgoztunk együtt, mint a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum és vidéki gyűjtemények, valamint a Belvedere és a Wien Múzeum. Ezek az intézmények mind jelentős kölcsönzésekkel járultak hozzá a kiállítás sikeréhez.
A Magyar Nemzeti Galériában a Biedermeier mindennapok címmel látható kiállításról Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallották. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítóterében is Biedermeier arcképek és enteriőrök köszönnek vissza némi kortárs reflexióval. Amint egy 70 művet felvonultató tálat magját, Joseph Krihuber portréi alkotják, de Franz és Jakob Alt, valamint Barabás Miklós alkotásaival is találkozhatunk. A kiállításon szereplő kortárs alkotók Markus Schimwald és Zékány Dia példát mutatnak egyrészt arra, hogy hogyan inspirálódnak múltbéli alkotásokból, másrészt arra, hogy egy egykor népszerű műfajban milyen érvényes gondolatok fogalmazódhatnak meg mai nyelven is. A Terminál Workhouse és a Pince Színház közös produkciójában közösségi finanszírozással született meg a Kamaszharc című előadás, amit Balatoni József első regénye alapján Mikó Csaba írt színpadra. A dráma főhőse egy költözés közben megtalálja kamaszkori naplóját, és azt olvasva szembesül 17 éves énjével. A darab mottója: merj szembenézni kamaszkori önmagaddal. Az előadást Berecki Csilla rendezte meg a Pince Színházban, de a cél, hogy a produkció minél több helyre eljusson az országban. A kamaszharcról először Balatoni Józsefet kérdeztem, aki történelemtanár és média személyiség, és akinek rövidesen már a negyedik regénye is meg fog jelenni.
Összesen hány évet tanítottál?
Én 10 évet tanítottam, és 14 évet dolgoztam trénerként. Tehát először voltam tréner, és 10 évig dolgoztam a közoktatásban, de mind a mai napig dolgozom trénerként kamaszokkal, tehát hogy abszolút nem hagytam abba a tanítást, csak a közoktatás kereteiben nem tanítok éppen.
Az biztos, hogy ezt a regényt, illetve azt a drámát, amit látunk így a színpadon, ezt nem lehet úgy megírni, hogy az embernek ne legyenek nagyon-nagyon élő és mély tapasztalatai a kamaszok körében. Ez egy nagyon nehéz korszak, és itt rálátunk arra, hogy mi működik egy kamasz fiú fejében.
Teljesen naturálisan mutatja be azt, hogy mit gondol egy kamasz fiú, mit írna egy kamasz fiú a naplójában, mert azért nagyon sokan írnak naplót. És az egész ötlet az nekem onnan jött, hogy hazautaztam a szüleimhez nyáron, és előkerült az én kamaszkori naplóm, és elkezdtem olvasni, és elkezdtem gondolkodni, hogy úristen, ebből mennyire jó regényt lehetne írni, úgyhogy én előtte soha nem írtam regényt. Tényleg én kamaszokkal töltem az életemet, tehát én tényleg látom azt, hogy mind gondolkodnak, mik a problémák, és arra jöttem rá, hogy valójában ugyanazok a problémái, mint 10 éve, 20 éve, 30 éve, a szerelem, a szüzesség elvesztése, a szülőkkel való konfliktus, a jövőkép, a pályaválasztás, tehát hogy ez nem változott a kamaszoknál, és azt gondoltam, hogy én szeretnék egy olyan művet, amiben a kamasz fiúkba egy kicsit belelátunk, úgy igazán, és rengetegen olvasták lányok is, akik tökre hálásak voltak, hogy beleláttak, anyukák, apukák, de hogy nyugdíjasok is írtak, hogy úristen, 78 évesen most értett meg kamasz fiúk működését ebből a könyvből, és aztán 2,5 évvel ezelőtt született az ötlet meg bennem, hogy ebből színdarabot kell csinálni, és aztán azon dolgoztunk, hogy megtaláljuk a szereple és a darabra legtökéletesebb rendezőt, színészeket, írót. Mikó Csabi az, aki átírta, mert én nem vállaltam azt, hogy színpadra átírom, mert nincs bent tapasztaltam, és aztán, amikor a Mikó Csabi átírt, utána mi Csillával, illetve a színészekkel heteken keresztül dolgoztunk. Tehát, hogy rengeteg munka van ebben a szövegben, ami már egy közös alkotó munka a színészekkel és a rendezővel.
Merített is saját magadból, saját naplódból?
megtettem. Vannak olyan napló bejegyzések, ami valójában az enyém, de ezeket soha nem fogom elárulni, hogy melyikek azok. Ugyanúgy benne vannak, akkor már 4 éve tanítottam, diákjaimnak a történetei, amiket meséltek. Tehát rengeteg embernek a történetéből gyúrtam ezt össze, és van, amit meg én alakítottam ki, én képzeltem el. Tehát az élet írta ezt a regényt, én csak papírra betettem.
A főhős az 31 éves, igen, megtalálja a naplóját egy költözés során, mert éppen szakította a barátnőjével, új lakásba költözött, és pakol, és előkerül ez a napló, és hirtelen, ugye visszamegyünk a 17 éves korába, éppen kezdődik az utolsó éve, a gimnáziumnak érettségizni kell, pályát kell választani, és küzd a hormonokkal, úgy egyébként, mint minden ilyen korú fiatalember. Váltakoznak az időcsíkok, hol a jelenben vagyunk, hol pedig visszamegyünk a 17 éves kori Tamáshoz. Ugye ez egy érési folyamat, ami zajlik a szemünk láttára, hogy a 17 éves fiúból hogyan jut el a 31 éves Tamásig a történet. Mindannyian küzdünk mindenféle bajunkkal, de előbb-utóbb fel kell nőni. És ebben van egy ilyen, ezt nem mondom, hogy felnővés történet, mert 2 időszakot látunk, nem látjuk a folyamatot magát, de mégiscsak érezzük azt, hogy van úgy, hogy az ember 31 éves korában megvilágosodik, hogy mineki a dolga.
Igen, és onnan meg megindul egy újabb fejlődés az emberben. Amikor egyszer csak 31 évesen ott állsz, és rájössz, hogy én paramira nem ezt akartam. Egész eddig azt hittem, hogy én boldog vagyok, jól vagyok, és jött egy rohadt napló, a kamaszkori énem arcon vágott, és rájöttem, hogy nem vagyok jól. Nem vagyok jó helyen, nem azt csinálom, amit akartam valaha csinálni, és onnan elindul az emberben egy ilyen gondolat folyam, és én azt látom, akikkel itt beszélgettem és megnézték, hogy mindenkiben elindít egy gondolat folyamot, hogy na vajon én hol tartok? Vajon én boldog vagyok abban, amiben vagyok? Vajon én kamaszként mit gondoltam? Ami nagyon fontos üzenet nekem is ebben az egészben, íróként is, meg ugye producerként is, hogy nem késő váltani. Ezért ez tök fontos tudni, hogy a darab szerintem fáj. Önmagunkban nézni fáj, kamaszkori álmainkra ránézni fáj, de közben meg iszonyatosan felszabadító energiák jönnek utána.
Azt mondtad, hogy producerként is jelen vagy ebben.
Igen, igen, igen. A pénzügyi háttérnek a biztosítása, a technikai eszközök biztosítása, a tárgyalás, a marketing, a PR, az elmúlt hónapokban ezt töltötte ki az életemet. Már ugye azon dolgozunk, hogy vidékre minél több helyre a kamaszharc eljuthasson.
Berecki Csilla rendezte a Kamaszharc című előadást itt a Pince Színházban. Azt gondolom, nem lehetett könnyű dolgod, hiszen van egy főhősünk, akit Tamásnak hívnak, és mellette összesen 2 szereplőd, de ők nagyon sok szerepet játszanak. Tehát különösen annak a 2 színésznek, aki Grisnik Petra és Márfi Márk, nagyon sok ember bőrébe kell bújni, szinte pillanatok alatt váltani. A Tamás nevű főszereplőnk pedig...
Ivanics Tamás, ő az osztálytársam volt a Színművészeti Egyetemen egyébként, tehát nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, most már 16-17 éve.
És a másik 2 színész hogyan választottad?
Van egy csapat, a Terminal Workhouse, akik ezt a produkciót úgymond életre hívták, és ők castingolták a színészeket, és én rendezőként csatlakoztam.
Tehát van egy bő 1 órás előadás, és mégis az a benyomásom, hogy sokkal-sokkal hosszabb előadást láttam. Tudnék, olyan nagyon sok minden történik, olyan nagyon tömény, mind érzelmileg, mind amit elmond konkrétan, amit láttunk történéseket, apró snittekben, rengeteg váltással.
Ugye ez nem egy rövid regény, és az eredeti adaptáció az több mint 80 oldalas volt, és gyakorlatilag a felére húztuk. A Pince Színház befogadott bennünket. Ugye ez a tér, ez egy nagyon-nagyon intim tér, és nem akartam használni vetítést, meg hangosítást, meg ilyesmit, hanem azt gondoltam, hogy akkor dolgozzunk ebből a térből, amink van, és így kiszedtem minden technikai dolgot, és csak a színészekkel akartam dolgozni, meg ezzel a térrel, hogy ugye 2 irányból lehet nézni az előadást, ami egy pici riadalmat okozott a Jocóékban, meg a színészekben is, hogy hát akkor ez hogy lesz, de én nagyon erősen éreztem belül, hogy ez jó lesz, és működni fog, és úgy érzem, hogy működik is, mert itt tényleg alapvetően maga a történet a fontos, az érzelmek a fontosak, és úgy érzem, hogy ezt meg tudtuk valósítani maximálisan, hogy ez működjön mindenfajta külső eszköz nélkül néhány apró kellék segítségével. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne vigye el a technika a lényegről, a fókuszt, mert ugye pont pont az a lényeg, hogy ugye a mai világunkban folyamatosan egy kritika éri ugye a kamaszokat, meg a fiatalokat, most már nem csak a fiatalokat, hogy nagyon túl vagyunk ugye technikázva, tehát hogy a social media, meg minden, hogy az mennyire befolyásolja az életünket, és úgy gondoltam, hogy ha ezt levesszük, ezt a kényszert az előadásról, akkor tényleg rá tudunk fókuszálni arra, amit Jucó is mondott, hogy a problémák azok valójában ugyanazok, az érzelmek ugyanazok, a küzdelmek ugyanazok, tök mindegy, hogy most SMS-ben történik meg egy párbeszéd, vagy élőben a párbeszéd tartalma az nem változik attól. És nekem ez nagyon fontos volt, hogy egy ilyen eszenciális előadást tudjunk létrehozni, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak tud mondani, tehát az idősebbeknek is, mert hogy nincs ez a nagyon technicizált dolog, akkor az idősek is jobban tudnak menni vele is. Nyilván ezerféle megoldása lenne ennek egy nagyobb színpadon, vagy egy olyan helyen, ahol erre mondjuk az infrastruktúra lehetőséget biztosít, de én ezt szándékosan kerültem el.
Kamaszharc. A Pince Színházban látható produkcióról az előadás alapjául szolgáló regény íróját, Balatoni Józsefet, valamint az előadás rendezőjét, Berecki Csillát hallották. November 5-e, Cifra György születésnapja. Hagyományosan a Cifra Fesztivál az idén is megemlékezett névadójáról, s Balázs János zeneakadémiai koncertjével egyben el is indult a 10. jubileumi Cifra Fesztivál. A fesztivál alapító zongoraművész az idén Liszt összes rapszódiáját adta elő, ami a maga nemében grandiózus és példátlan vállalás volt. A koncertet követő napon beszélgettünk a Liszt rapszódiákról, s persze arról is, hogy milyen programok lesznek a 10. Cifra Fesztiválon.
Azt a fantasztikus feladatot vállaltad magadra, hogy az összes Liszt rapszódiát megtanulod, ez 19 Liszt rapszódia, és előadod. Tudsz arról, hogy valaki ezt megcsinálta valamikor is?
Ha jól tudom, nem csinálta meg még senki, de talán azért kellett nekem ezt megcsinálnom, mert én tartozom a sorsnak ezzel a 19 rapszódiával, mert pont most 30 éve, hogy én ezeket a rapszódiákat hallgatva abba kerítem ezen, otthon, mentem a zongorához, és kikeresgéltem a hangokat Cifra György előadásában, ugye. Ez az a lemez, amit nagypapám kapott Cifra Györgytől, tehát itt sorsszerűségek vannak most, és erre egy pár napja jöttem rá egyébként, tehát nem ez volt a kiinduló pontja, csak valahogy elmerültem benne, hogy 30 éve ennek, hogy először hallgattam ezeket a rapszódiákat ezen a lemezen, 20 éve annak, hogy 16 évesen zeneakadémia előkészítésként az akkori rektor úrhoz, Batta Andráshoz bekopogtam, hogy szeretnék egy Cifra György emlékkoncertet tartani. Se nevem nem volt, se lehetőségem, se csapatom, se korom, és mégis azt mondta rektor úr, hogy rendben van, rendelkezésemre bocsátja a termet. 10 éves a fesztivál, és pont tegnap ugye ezeket a magyar rapszódiákat adhattam elő Cifra György emlékére, tehát én ezeknek a magyar rapszódiáknak, annak a lemeznek, a nagypapámnak köszönhetem azt, hogy zenész lettem, hogy klasszikus zenész lettem, hogy a zongorát választottam. Lehet, hogy ez a lemez nincsen, akkor én egyáltalán nem is leszek zeneművész. Nem csak dologra emlékszik egy 5-6 éves gyerek a gyerekkorából, de emlékszem, hogy próbáltam keresgélni ezeket a melódiákat, autodidakta módon órákig ott voltam, hallgattam, vele együtt játszottam, tehát ilyen köldögzsinór kapcsolat van a darabokkal, és ezért sem volt megterhelő, és ezért is akartam ezt eljátszani, mert én ezzel tartozom a sorsnak, Cifra Györgynek, tartozom Liszt Ferencnek, ennyivel, hogy ezeket szívből játszam, fejből megtanuljam, és a tőlem tehető legjobb módon előadjam.
19 rapszódia, még végigmondani is hosszú. Mennyit
kell készülni egy ilyen koncertre?
A 19 rapszódiából egyetlen egy volt, amit nem játszottam még soha. Az első. Azt egyébként senki nem játsza. Megnéztem az zongoristáknak a repertoárját egy ilyen internetes keresőbe, és én még nem találtam élő zongoristát, aki játszotta volna. Úgyhogy azt kellett megtanulni, a többit azt játszottam, de valamit csak egyszer játszottam koncerten, valamit nagyon sokszor, például a 6. rapszódiát azt szinte mindig ráadásként, az nagy kedvencem. Viszont önmagában a gyakorlás folyamata az egy érdekes dolog, nekem nem kellett ezeket gyakorolnom abban az aspektusban, amit gondolnak, hogy akkor a hangokat megtanulni, technikailag megnézni, mivel tényleg ezek számomra teljesen egyértelmű zenék, ezek élnek bennem. Ami nehéz volt, az egyrészt leválni a Cifra Györgyféle felvételről, mert ugye akarva akaratlanul egy ilyen nagy hatású művész, az ráégeti az ifjú előadókra magát, mert akkor a perzselő egyéniség. Tehát egyrészt megtalálom magamat benne, illetve szerettem volna, hogy ugye mivel ezeket Liszt Ferenc is hallgatta a fogadókban, a csárdákban, cigányzenészektől, népzenészektől, ezért én is kutató munkát végeztem, és ezeket a melódiákat, a nótákat, a hallgatókat, illetve a csárdásokat meghallgattam a legjobb cigányzenekarok felvételeiben, és ezek a frazeálások, azok a lüktetések, amelyeket ugye Kottában Liszt Ferenc nagyon szeretett volna leírni, de lehetetlen, viszont odaírta, hogy quasi cadenza ad libitum alla cingarese, ezek mind azt jelzik, hogy valamit kéne csinálni, csak hát ezt lehetetlen leírni, ezekből én inspirálódtam, és ezért tegnap szerintem egy teljesen más egyéni képe rajzolódott ki ezeknek a rapszódiáknak, mint amiket eddig hallhattam, vagy hallhattunk a nagyvilágban.
Egyébként Cifra György hány magyar rapszódiát játszottál?
17 magyar rapszódiát, a két időskori rapszódiáját valamiért nem vette lemezre. Cifra György egyébként érdekes módon nagyon-nagyon nagy szűrű alatt válogatta ki a repertoárját. Tehát olyan művek hiányoznak a repertoárjában, ami feltűnő, mert szinte minden zongorista repertoárja megtalálható, és olyan művek szerepelnek a repertoárjában, amit senki nem játszott előtte. De egy biztos, tévedhetetlen volt.
És te ebben is követed őt?
Valóban, tulajdonképpen ebbe még bele sem gondoltam, de nekem sem feltétlenül a standard repertoár az irányom, és nagyon szeretem azokat a műveket is, amiket senki nem játszik, vagy hát kortárs szerzőket is játszok, akár dubrovai művekről beszélünk, akár Ötvös Péter zongora versenyét. Azt a zenét szeretem igazából, ami a szívemhez szól.
Az biztos, hogy szereted az igazán nagy volumenű vállalásokat. Ez a mostani rapszódia sorozat egyértelmű, de hát nem olyan régen volt az ennek az évnek az elején, amikor Rachmaninov összezongora versenyét eljátszottad két este keretében. Hát az is, hát tudjuk, hogy Rachmaninov is elképesztően nehéz és virtuóz, és megcsináltad.
És semmilyen sport, vagy maraton jellegű, vagy magamutogató jellegű kezdeményezés nem volt mögötte. Egész egyszerűen azt szeretem, és tegnap is ez bebizonyosodott, hogy van egy pillanat, ez kb. 20-25. Percben jön el egy koncerten, amikor a flow élmény elindul. És ez a flow élmény, ez azt jelenti, hogy nem foglalkozom azzal, hogy milyen hangokat játszom, nem foglalkozom azzal, hogy nekem jónak kell lennem, nem foglalkozom azzal a teherrel, hogy tele van a zeneakadémia, és mindenki minimum csodát vár tőlem, pedig csak ember vagyok. Egyszerűen csak a zene van, és ez segít engem fizikailag, mentálisan, és ikletszerűen is a legmagasabb színvonalat képviselni. Talán látható volt tegnap is, vagy a Rachmaninov koncerten is, hogy az első pillanat, amikor becsukom a szememet, és becsukott szemmel zongorázom, akkor tulajdonképpen tényleg azt érzem, hogy nem is én zongorázom. Ez csak átfolyik rajtam. És ez nem valósítható meg, hogyha csak egy pár rapszódiát játszik az ember, vagy csak egy zongora versenyt játszik az ember, mert akkor nagyon tudatosan beosztja az energiáját, arra készül. A lehetetlenre úgy kell készülnünk, ugye, hogy ott tudjuk, hogy ott a jó Istennek segíteni kell minket. Amit tőlünk telhető, azt biztos tudjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és ott elővesszük az eszközrendszerünket, amelyek kialakultak az elmúlt évek folyamán, a rutinszerű, ugyanakkor szakmai eszközrendszerek. És amikor éreztem ezt az áramlást, akkor olyan dolgok történtek egyébként, akár technikai, akár fizikai, akár zenei, vagy éppen frazeálás. Nekem ami számomra is váratlan volt, mert megmertem lépni azokat az érzéseket, amelyek valahogy kialakultak bennem.
Azt kérdeztem tőled, de nem válaszoltam még igazából, hogy mennyit gyakoroltál erre az este.
Most, hogyha Isten igazából igazat szeretnék mondani, akkor azt mondom, hogy 30 évet, mert hogy 6 éves korom óta konkrétan ezeket a darabokat nyüstölöm, ha csak gyerekként is, de az biztos, hogy az elmúlt egy évem azért az arról szólt, hogy minden nap ezeket a műveket játszom, minden nap ezeket a művekkel foglalkozom lélekben is, a millió egy koncertem mellett természetesen, de a legnagyobb fejlődés a daraboknak az mindig nem zongora mellett valósul meg, akár egy séta közben gondolkodom egy darabon, eszembe jut valami, tehát ez egy élő szövet. Most, hogyha ma játszanám megint, biztosan bizonyos részeiben, de azért más lenne. Ezek a magyar rapszódiák egyébként nagyon sokszor tudnak unalmasak lenni, hogyha úgy játszunk bigottan, hogy a kottában le van írva, és nem ismerjük a magyar népzene lüktetési dialektusát, akkor biztosan akár még azt is mondhatnám, hogy magamutogatónak tűnnek ezek a darabok, hogy csak azért, hogy bemutassa a zongorista, milyen gyorsan és hangosan tud zongorázni. Ha van mögöttes tartalom, akkor ebben valóban egy nemzet lelke van a hangjegyekbe zárva. Liszt Ferencnek ugye nem lehetünk elég hálásak, hogy ezeket ő megírta. És tulajdonképpen ez a legnagyobb örökségének a része, hogy a magyar zenét, a magyaros zenét elsőként integrálta a klasszikus zenébe. Mert addig csak népzene volt, népdalok voltak, vagy népi zenekarok voltak. És Liszt Ferenc, láss csodát, felemelte Beethoveni, Schumanni, Schuberti magaslatokba a magyar zenét, amelyet követett Bartók és Kodály is. Úgyhogy remélem, hogy hozzá tudtam tenni, és így tudott elindulni ez a jubileumi fesztivál. 10 év kemény munka volt, hogy Cifra György nevét tulajdonképpen felhelyezzük a térképre. Egyébként a koncert előtt a Magyar Zeneházában megnyílt egy fantasztikus kiállítás Batta András kurátortársammal együtt. Itt is a sorsszerűség, hogy 20 évvel ezelőtt Batta András volt az első, aki a kistermet rendelkezésemre bocsátotta egy Cifra György emlékkoncertre, és tennap vele együtt az ő általa vezetett intézményben nyílik meg egy ilyen grandiózus előadó művészről még soha nem látott kiállítás.
Ugye ez a Magyar Zeneháza előterében, tehát bárki bemegy a Magyar Zeneházába, szembe jönnek a Cifra tablók.
Igen, pontosan ez képzetbeli zongora lett feldarabolva, és itt az audiovizuális technikáknak a legújabb vívmányai, a zenélő kézzel játszható hárfától kezdve a projektorokon át a gyerekeknek játékokat találtunk ki, és természetesen az összes információ Cifra Györgyről, a 20. századról, a Rákosi korszakról, 56-ról, tehát ez egy gyönyörű kiállítás lett. És hát ugye ezzel indul el a 10. jubileumi évadunk, ez soknak is tűnik, kevésnek is tűnik, attól függ, hogy melyik aspektusával fogjuk meg. Nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy jó csapattal dolgozom, a feleségem és a munkatársaim fantasztikusak, a közönség szeretete töretlen.
A Cifra Fesztivál kezdetben, az első években egy februárban megrendezendő koncertsorozat volt, körülbelül egy hétig, 10 napig tartott. Most is van egy ilyen kemény magja a fesztiválnak, majd február 13-ától 23-áig, de széthúztátok a Cifra Fesztivált egész évre, különösképpen kapcsolódva ahhoz az évhez, 2021, amikor 100 éves lett volna Cifra György, és azóta viszont egész évben vannak programok külföldön is. Most kiemelném Norvégiát, érdekes módon a november 5-i koncert előtt már Oszlóban is volt egy koncert, és Norvégia támogatja a fesztivált. Mesélj erről!
Tulajdonképpen nem csak Norvégia, hanem az összes külföldi partnerünk.
Kik azok még?
A teljesség igénye nélkül mondom, fogunk menni Londonba nem sokára, a Royal Philharmonia Orchestra meghívására, Ötvös Péter zongora versenyét fogjuk előadni. Olaszországban az Albano Ellis Fesztivál vár minket, Brüsszelben is várnak minket, jövőre a highlight, és ezt lehet, hogy most itt mondom el először, az a Lincoln Center és a Carnegie Hall lesz, és ezek együttműködések. Tehát ezt szeretném hallgatóknak elmondani, hogy a megvalósítás modellje az nem az, hogy ezt mi kitaláljuk, mi finanszírozzuk, és mi megrendezzük. Ez is egy módja a rendezésnek, de itt arról van szó, hogy a partnerrel együtt, tehát a Royal Philharmonia Orchestra is a szervezője a koncertek, mert nekik fontos az, hogy Cifra György emléke előtt tisztelegenek. A Norvég Zeneakadémia is társszervezőnk volt, és ezért kértek meg engem, hogy magyar szerzők műveiből tartsak egy mesterkurzus az ottani diákoknak, játszak egy koncertet ott, ahol magyar műveket játszatok Cifra György emlékére, és a Zeneakadémián most is látható még egy tablókiállítás Cifra Györgyről a Norvég Zeneakadémián. Ez egy óriási üzenet számunkra, egy gesztus jellegű, hogy egy magyar brand, mint a fesztivál, és egy magyar zongoraművész emléke előtt az egész világ tiszteleg. Érzik, látják, tapasztalják azt a fajta erőt, ami a magyar klasszikus zenei 200 évben ott rejlik. Bartók, Kodály, Liszt, Cifra György, és még sorolhatnám, és ez kitüntető és nagy felelősség is. Amit én nagyon-nagyon várok decemberben, Márta Argerics és Misa Májszki koncertje. Márta Argerics számomra a világ legnagyobb élő zongora művésze. Tehát Cifra György után számomra csak Márta Argerics létezik. Az a zongorázás, az nem is zongorázás, amit ő csinál, az egy csoda, ő a zongorák hercegnője, és nagyon nagy öröm, megtiszteltetés, hogy egyébként annak ellenére, hogy alig fogad el koncerteket, és el is fogad, annak a felét lemondja, újra várható lesz, hogy megérkezik a művészeti palotájában, és hát Misa Májszki valaki szintén a cellon belül egy valódi világsztár együtt megörvendeztettek minket egy koncerttel. Márta Ágrisnek volt élő kapcsolata Cifra Györggyel, nagyon-nagyon szerették egymást, sok tervük is volt, zongora versenyeket tekintve, projekteket tekintve, sajnos ezek nem valósultak meg, de hát itt lesz velünk, és Misa Mászkit pedig elképesztő, hogy mennyire inspirálta pont milyen véletlen a Magyar Rapszódiák lemeze Cifra Györgynek, annak elérre, hogy csellista.
Mi lesz ebben a mag időszakban, az eredeti Cifra Fesztivál időszakban, tehát február 13-a és 23-a között?
Vadim Repinc nagyon várjuk. Ő egy világ egyik legnagyobb hegedű művésze, és fontos az ő jelenléte, és nagyon megtisztelő, hogy velünk van. Fazil Szájt is nagyon várjuk, a török zongoristák fele gyerekét, aki saját műveivel, illetve jazzes átirataival érkezik, Cifra György emléke előtt fog tisztelegni. De kiemelném a Csajkovszki Eszenciát, amelyet a Koncertó Budapest zenekarral fogunk előadni, illetve Keller Andrással és Perényi Miklóssal kamarázni fogunk. Miklós Erika is fel fog lépni ezen a fesztiválon. A könnyű zene szerelmesei, a Hard Jazz Bender is találkoztatnak Sárközi Lajosékkal, és most még nem mondtam el mindenki, de nagyon színes a program. De valóban most már az emlékév óta november 5-től Cifra György születésnapjától indulva egészen nyárig tartanak a programok, és cikázunk országok között, cikázunk a hangversenytermek között. Majdnem 70 eseményt fogunk szervezni ebben az időszakban, fele külföld, fele Magyarország. Magyarországon az egész országot bejárjuk. És hát nem rejtjük véka alá, hogy ugye mi 2-3 évre előre dolgozunk, tehát a 11.-12. Cifra Fesztivál már készülődik. Én egyre inkább szeretném a fókuszt a fiatalokra helyezni, szép dolog őrizni a lángot, de tovább kell adni. Ez nem azt jelenti, hogy nem leszek jelen, mint művészeti vezető, vagy mint zongora művész.
Nagyon idős, 36 éves, igen, tehát te tényleg már is olyan öreg vagy, hogy nagyon.
De nagyon fontos az, hogy a 20 éveseknek lehetőséget adni, mert hogyha nekem akkor 20 évvel ezelőtt nem ad lehetőséget Batt András, vagy a koncert rendezők nem szavaznak bizalmat, akkor én ma nem állok itt. És hiszek benne, vagy hinnünk kell benne, hogy itt a Kárpát-medencében ez a Liszt DNS, ez nem veszhet ki, és ezt támogatni kell. Nagyon sok aspektusból kell támogatni, lelkileg, szellemileg, mentálisan, anyagilag, és próbáljuk ezeket a terheket, vagy egy részét levenni a vállukról, és megadni mindent ahhoz, hogy megvalósuljon a tehetségükhöz mért karrier, és az a karrier az ne csak a sikerekről szól, hanem valóban a lelki egzisztenciáról is.
A 10. Cifra Fesztivál kapcsán Balázs János fesztivál alapító zongora művésszel beszélgettem. És most hallgassuk kedvenc Liszt rapszódiáját, a 6.
Thank you.
November 18-án a Zeneakadémia nagytermében ünnepel a Filharmóniai Társaság. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara hazánk első szimfonikus együtteseként indult útjára Erkel Ferenc kezdeményezésére. Az első hangverseny tiszteletére, amely 1853. november 20-án volt a Magyar Nemzeti Múzeumban, minden évben ünnepi hangversenyt tartanak. A zenekar tagsága a hagyományokat őrizve a mai napig a Magyar Állami Operaház művészeiből áll, így az opera műfaja elengedhetetlen része a 171. ünnepi hangversenynek is. Rossini Telvilmos nyitányával indul a műsor, de a továbbiakban elhangzó kompozíciók is köthetők a Filharmóniai Társasághoz. Bartók Béla táncvittjét 1923-ban először ez a zenekar szólaltatta meg. Már a hagyomány, hogy az ünnepi hangversenyre egy-egy kortárs ősbemutatóval készülnek, idén Gyöngyösi Levente a Dunánál című új művének ősbemutatója lesz. A művet 2024-ben rendelte meg a társaság, a basszus szóló Cser Krisztián, az operaház magánénekese fogja énekelni. Ezt követően Csajkovszki talán legnépszerűbb zenekari művét, az 5. szimfóniát tűzik műsorra, melyet szintén ez a formáció mutatott be először a hazai közönségnek. Az est karmestere Marco Comin lesz, aki egyre többször lép fel hazánkban, és aki a zenekar egyöntetű kérésére vállalta el az ünnepi hangverseny dirigálását. Kettcsinálóként a november 18-ai esthez hallgassunk bele Csajkovszki 5. szimfóniájába. Thank you. A Héttorony Fesztivál és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány együttműködésében először lép fel Erdélyben az idén 50. jubileumát ünneplő legendás Vujicsics. A zenekart az elmúlt 5 évtized alatt számos díjjal, többek között Kossuth, Magyar Örökség és Prima díjjal ismerték el, és több film, valamint egy könyv is készült róluk. A nagymúltú együttes november 17-e és 20-a között Kolozsváron, Temesváron, Marosvásárhelyen és Nagyváradon ad koncertet, ahol Sebestyén Márta és Michel Montanáról lesznek a vendégeik. A Vujicsics 1974-ben Pomázon alakult. Az alapítók közül Eredics Kálmán és Borbély Mihály idézik fel a kezdeteket.
Az előzmény az egy zeneiskolai fúvózenekar. Ebből nőtt ki végül is a Vujicsics. Úgyhogy egy helyi szerb illető megkeresett minket a próbán, és kölcsönkért bennünket a néptánc csoport részére, hogy ott szerb zenét játszunk.
Tehát ez volt az oka annak, hogy elmentetek a délszláv zene irányába.
Tulajdonképpen igen.
Elsősorban az volt a repertoárjukon, de ez kérés is volt, hogy de jó, ők sváb, tót, nemzetiségi anyagot is tudnak játszani. Akkor minket nagyon érdekelt a táncház mozgalomban, nőttünk ki a magyar népzene is. Hát mi három húros kontrán a Gáborral tanítottuk egymást, ő tekerőzőt, én eszklanéton délalföldi zenét játszottunk, tehát nagyon sokféle dologgal foglalkoztunk az elején. Úgyhogy manapság már, ha visszagondolok, nem is értem, hogy fért bele az életünkbe annyi minden, hogy jártunk a konziba, aztán később főiskolát, tehát tanulmányok, egyszer csak valamelyiket elvitték katonának. De közben állandóan próbáltunk, koncerteztünk, először a tánccsoporttal, aztán külön. De hát a fiatalságnak ez az előnye, hogy mint a szivacsítunk.
Ebből voltatok olyan 21-22 évesek körülbelül, ugye?
Hát 18 és 22 között voltunk nagyjából, amikor elindultunk, igen.
Rátok úgy emlékszünk egyfolytában erre az 50 évre, és a névadótok Vujicsics Tihamér már eleve megadja ezt a vonalat, hogy úgy emlékezzünk rátok, hogy ti délszláv zenét játszotok. Milyen kapcsolódásotok volt Vujicsics Tihamérhoz?
Hogy így alakult ez a dolog, az mi Pomázon nőttünk fel. Tehát ott a fúvószenekar sokat jelentett a zeneiskola, de amikor kiléptünk az utcára, mai napig emlékszem, jöttem haza az általános iskolából, elsős vagy másodikos lehettem, és hallom, hogy valami érdekes szilipelés van ott a templom udvaron, hát tambora muzsika volt, mert a szerb búcsú volt május 6-án, ami ugye a többi embernek a sima munkának, meg tanításinak. Ők kijönnek a templomból, amikor vége van a szertartásnak, és rögtön táncra perülnek. Tehát ezek meghatározó élmények, és persze ugye azt mondjuk, hogy Eredics, azért lehet érezni, hogy van, de a Brucán Miroszláv az egyetlen 100%-ig ugye a szerb vérű. Tehát van kulturális és genetikai hagyománya is ennek, de egyébként Pomáznak ez a fontos üzenet, és az 50 évnek ez a legjobb értelembe vett multikulturális együttélés. Tehát ott szemben nálunk a szlovák néni lakott, az, ha egy tótfuvaros jött Piliszentkeszővel a szlovákul beszélt, ha egy sváb mesterember, akkor vele svábul. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, és a Vujicsics Tihamér ugyanezt képviselte szerb papi család sarjaként, hogy legtöbb horvát zenét ő gyűjtötte, és magyar népzenét gyűjtött, és ezt dolgozta fel. Tehát amikor vele találkoztunk személyesen, és ő bezért ezekről az összefüggésekről, akkor nekünk ez ilyen volt, mint három egyetemi év. És végül is azért vettük fel a nevét 1976-ban, mert azt éreztük, hogy ezt az örökséget akarjuk, és ő Bartokot is képviselte ilyen szempontból.
November 17-e és 20-a között Erdélyben koncertezik az idén 50. jubileumát ünneplő Vujicsics, melynek két alapító tagját, Eredics Kálmánt és Borbély Mihályt hallották. A mai merítés végén az együttes muzsikál. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.